Kedves hallgatóink, a nagy háború elfeledett cigány katonáiról beszélgetünk a következő két részes összeállításban Solc Róbert Gergely régész történésszel. A magyar nagyközönség napjainkig nem tudja, hogy 1914 és 1918 között számos cigány katona küzdött a világháborúban, szárazföldön és vízen, sőt, cigány szerelem fedőnévvel 1918 őszén magyar csapatokat szállítottak az olasz frontról a nyugati hadszíntérre. Mivel a monarchiában a cigányságot társadalmi rétegként és nem önálló nemzetiségként kezelték, ezért áldozatvállalásukról, helytállásukról viszonylag keveset tudunk. Az első világháború centenáriumára vándorkiállítás és könyv született a témában, Hegedűvel és puskával címmel, a nagy háborúban harcoló cigány katonák életéről, szolgálatáról. Solc Róbert Gergellyel Jászter Beáta beszélget.
Cigány katonák az első világháborúban. Nagyon érdekes és nagyon különleges a téma, azért is, mert nem hallunk róla, nem tudunk róla. Miért?
Nagyon jó kérdés. Cigány katonák, kutatatlan téma. Kutatatlan téma. Az első világháborúnak a végén kapcsolódtunk be mi is ennek a centenáriumi ünnepség sorozatba, és azon gondolkoztunk több történész kollégával együtt, hogy mi az olyan téma, ami még nincs lerágva. Mi az olyan téma, amivel még újat tudunk nyújtani, nem csak magunknak, érdeklődőknek, hobbistáknak, hanem akár a szakmának is. És itt jött fel, az egyik téma volt a cigányságnak a témája, és a cigány katonák az első világháborúban. És onnan, ahogy ilyenkor lenni szokott, az egyik lépés követte a második lépés, és ennek az egyik nagy szerencséje volt, hogy kiderült, hogy a Debreceni Déri Múzeumnak az egykori igazgatóra, Sőregi János, hadnagy, később főhadnagy 1918. novemberétől, neki van a Debreceni Egyetemen egy olyan több mint 1500 oldalas hagyatéka, amivel ő akkor a saját családját tudta életben tartani, egyfelől, mert ebből volt a fizetése, miután elmozdították a múzeumi állásából, és az egyetemen volt egy jó barátja, aki felajánlotta neki, hogy a háború alatt, a 4 éves háborús katonáskodása alatt gyorsítással leírt naplóit írja hát folyóírásra, és ezt akkor az egyetem át tudja őt segíteni ezeken a kritikus pillanatokon. Ennek köszönhetjük, hogy egy 1500 oldalas háborús hasztéri hagyaték maradt fent utána, valamint körülbelül ugyanennyi levél, fotó, ami még ebbe a hagyatékba beletartozik, és itt a centenárium kapcsán jogot kaptunk a még élő utódoktól, hogy ezt a hagyatékot feldolgozzuk.
Az előadása kapcsán egy másik érdekes fotósorozatot is megemlített, amely nem csupán a cigány katonákat ábrázolja, de ugye egy olyan 1200 darab üvegnegatívról van szó, amelyben szép számmal lehetett találni. Hol találták ezt, és hogyan lehetett a kutatásba beépíteni?
Ez a fotósorozat, ez a utóbbi évtized egyik legnagyobb szenzációs lelete volt Nyírbátorban, amikor is a helyi gyógyszertárnak a tetejét újították fel, és egy kis dobozkában több mint 1220 darab üvegnegatívot találtak, ami bekerült a Bátor István Múzeum hagyatékába, és akkor ott megpróbálták ezeket feldolgozni. Már az elején kiderült, hogy nem lehet tudni semmit erről az egész hagyatékról, mivel írásos források nem maradtak fent, hogy kiket ábrázol, mikor készültek a fotók, és utána a kollégák körbe érdeklődtek szakemberektől, és már a ruhákat, amikor kezdték vizsgálni, akkor derült ki, hogy ez valószínűleg az első világháború ideje alatt, vagy abban az évtizedben készülhetett, mert az 1220 fotó között nagyon sok katona is ábrázolva van, így egyfelől vannak magyar katonák, másfelől nagyon sok orosz hadifogoly is szerepel ezeken a fotókon, akiknek a ruházat alapján megpróbálták ezeket legalábbis egy 10 éves időintervallumra beszűkíteni a kört, hogy valószínűleg ekkor készülhettek ezek a fotók. És egy külön érdekessége, főleg itt a romológusoknak, ciganológusoknak, hogy ebben a hagyatékban mintegy olyan 3-4 tucat üvegnegatív ábrázol korabeli cigányokat, a legszegényebbektől a polgári családhoz beházasodott cigányokig. És ennek érdekessége az is, hogy nem csak gyalogos cigánykatonákat ábrázolnak ezeken a fotókon, hanem huszár ruhában, huszár egyenruhás, feltételezhetően huszár cigánykatona is megörökítésre került.
Hogyan kerültek a magyar cigányok az első világháborúban a frontra? Hiszen tudjuk, hogy vándorcigányokról van szó, akiknek még ráadásul a nevük sincs anyakönyvezve, ráadásul nem is úgy hívják őket, ahogy valójában hívják őket.
Igen, tehát a dualizmus időszakában itt az osztrák-magyar monarchiában lehet tudni, hogy nagyjából két csoportjuk van ezeknek a cigány embereknek. Az egyik a letelepedett földművelő falu végén megtalálható cigányok, ők a letelepedett cigányok, és van egy másik csoportjuk, a kóbor vagy vándor cigányok, akik a 19. század második felétől, végétől, a román királyság felől indulnak meg, és az a népvándorlásuk itt az első világháború első időszakában még csak még jobban felerősödik. Egészen odáig lehet a dolgokat követni, hogy a statisztikai kimutatások alapján 1916-ra el lehet mondani, hogy a kóbor cigányoknak a száma megduplázódik a Kárpát-medencében, és sikerült olyan forrásokat is találni, amiben a falu végi letelepedett cigányok kérnek fegyverviselési engedélyt az akkor az erdőben megjelenő kóbor cigányok ellen. Meg is kapták ezt az engedélyt. Tehát az osztrák-magyar hadsereg az egy nagyon összetett hadsereg volt, akár úgy is mondhatnánk, mint amikor Shrek bemutatja, hogy ez egy hatalmas nagy hagyma. Ez az osztrák-magyar hadsereg is egy ilyen hatalmas nagy hagymának képzelhető el, ami különböző rétegekből épül fel, és ezekben a különböző kis cikkelyekben találjuk meg aztán ezeket a cigány katonákat. A letelepedett cigány katonák ugyanúgy, mint a környező népek, sorkötelesek voltak, hadkötelesek voltak, ők ugyanúgy bevonultak, szolgáltak a hazának, amikor élték a 17 éves kort, a 17 éves koruk után csukaszürkébe öltöztették őket és küldték a frontra. Más volt a helyzet a kóbor cigányokkal, akik abban az időben is folyamatosan váltogatták a helyüket, és amikor tudtak ki, slisszoltak, eltűntek a csendőrség, a kisebb-nagyobb razziák elől, viszont 1916 májusában meghozzák azt a belügyminisztériumi rendeletet, ami a kóbor cigányoknak a letelepedéséről szól, és ezután kezdődnek meg azok az összehangolt, a katonaság és a csendőrség által összehangolt nagyobb razziák, amikor végig mennek az ország megyéin, vármegyéin, és összefogdossák ezeket a kóbor cigányokat, és aki elérte a hadköteles kort, azokat miután beoltatták, megmosdatták, megborotválták, és katonaság számára szalonképessé tették, utána küldik őket ki a frontra. Először, mint még nem is katonaként, hanem mint ilyen munkaszolgálatosok kerülnek ki, ez alatt az idő alatt próbálják őket a hadsereghez hozzászoktatni, majd utána kezdődik a kiképzésük, és utána, amikor megint hetek telnek el, utána kerülnek ki effektíve a frontvonalba, ahol több forrásunk is van arra, hogy megállták a helyüket, mert ahogy felgyűjtöttük a írott forrásokat, képi forrásokat, nagyon sok olyan képi forrásunk van, amikor bronz, vitézségi érem, kisezüst érem díszeleg a bal mellkasukon, tehát tényleg ők is ott voltak a sűrűjében.
Milyen posztokon szolgáltak a cigány katonák kint a fronton? Hát ha az ember a cigányokra gondol, akkor ugye rögtön a zene jut az eszébe, és tudjuk, hogy a hegedű az biztos, hogy egy ilyen szolgálati eszköz volt, mármint a muzsika.
Tehát a cigányoknak a egyik részük, főleg a magyar zenés muzsikus cigányok közül nagyon sokan szolgáltak az úgynevezett hangászoknál, a hivatásos katonai hangadóknál, zenészeknél. Másfelől nagyon sok katona, úgy a magyar, úgy, mint a cigány nemzetiségi is, zárójelben jegyzem, abban az időszakban még a cigányságot nem tekintették külön nemzetiségnek, magával vitte a hangszerét a frontra, és ezek a hangszerek elő is kerülnek már, miután a frontok megmerevednek, itt az 1915-ös években, erről van szó, és ekkor kezdik el, főleg a tiszteknek a szórakoztatására, másfelől a katonáknak a szórakoztatására, a csapat hangulatának a javítására és a hangulat fenntartására igénybe venni a cigány zenészeket, akik egyfelől kivételezett státusba is kerülnek ezután, mivel megpróbálják őket mindentől védeni, és csak a legvégsőbb vagy legszükségesebb esetben küldik ki őket tényleg a frontra, hanem ők akkor hátul a tiszti kaszinókban, idézőjebben húzzák a talpalávalót.
No, de olyan írások is vannak, vagy olyan visszaemlékezések is, amelyek tényként írják le, hogy a magyar vitézek, a magyar harcosok hihetetlen erővel harcoltak akkor, amikor mögöttük cigányok húzták a zenét. Erről az ember azt gondolná, hogy ez egy legenda, de hát ezek szerint valóság, hogy tényleg muzsikáltak a harctéren is.
Muzsikáltak, igen. Tehát ezt már tudjuk nagyon jól, aki egy kicsit foglalkozott a hadtörténelemmel, hogy a cigányok miután a 14.-15. században megjelennek Magyarországon, mivel nagyon sokan kovácsok voltak, előszeretettel alkalmazta őket a várak, később mindenféle hadi népségként. Nagyon sok cigány zenészről van tudomásunk már az 1848-49-es forradalomból is, amikor is egyes írók szerint körülbelül 6000 cigány zenész szolgált a magyar lobogók alatt, és már akkor húzták a korabeli honvédeknek, így Vasvári Párról is tudjuk, hogy amikor a románok lemészárolják őket, itt Mariselli mellett, mellettük küzdenek válvetve a cigány zenészek is, és igen, el lehet mondani, hogy nem csak a katonáinkat aprították a fejszék, hanem ugyanúgy a zenészeket is. Ez a helyzet nem változott az első világháború poklában sem. Itt is megtaláljuk a cigányzenészeket, akikről írott ezred történetek maradtak fent, hogy bátorították a katonákat, kint voltak, csatába voltak, és húzták a katonáknak az indulókat, amikor keser volt, akkor éjszaka is fel-fel sírt a hegedű, valamint Sőregi János egyik napló bejegyzéséből tudjuk, hogy akár a telefonba is belejátszották a hátsó vonalakból a cigány katonákat, hogy az első vonalban küzdők zene mellett tudják éppen az adott frontszakaszt védeni.
Mielőtt elkanyarodtunk a muzsika felé, a posztokról beszéltünk, hogy esetleg még milyen más egyéb helyen szolgáltak.
Tényleg elkanyarodtunk, és hogyha visszakanyarodunk, de a cigány katonák a legtöbbjük a gyalogságnál szolgált, mivel többségük vályogvetéshez, vesszőfonáshoz, vasművességhez értett, így sokukat kiemelték, és felhasználták őket a különböző erődítési munkálatoknál, valamint nagyon sok cigányt találunk a mészárszékeken, ahol több fotó bizonyítja, hogy itt-ott megfordultak, valamint ugyanígy ott vannak a kovácsok között, itt is nagyon sok fotót, amit fel tudtunk hozni, ezt alátámasztandó, valamint nagyon sok kép maradt fent szanitéc cigányokról. Ezt lehet tudni, hogy az első világháború már az a háború, amikor nem is az emberségről szól, hanem az, hogy próbáljunk meg minél több embert, minél több ellenséget kiiktatni a harcmezőről, így előszeretettel lövöldözték a vöröskeresztes katonákat is, és egy idő után rájöttek, hogy nagyon kevés ember vállalja önként ezt a posztot, így idézőjelben önként nagyon sok cigányt soroztak be a szanicécek közé is, ezt is korabeli dokumentumok nagyon jól bizonyítják. Valamint cigány katonák nem csak a gyalogságnál voltak, hanem a huszároknál is, ahogy már említettem, és érdekesség, hogy cigány katonával találkozunk a Szent István csatahajón is. Egy hódmezővásárhelyi cigány fiatalember az, aki az első ilyet csatahajón maga a roncs a tenger sírba vonja, de a kutatásnak köszönhetjük, hogy akár Horthy Miklósnak is megtaláltuk a cigány primását, aki a Navarrán húzta neki minden ebédhez a fülbe csengő nótákat. És még egy külön érdekesség a háborúnak, hogy voltak az úgynevezett roham csapatok, vagy ilyen halálfejes csapatok, és érdekességként eddig két adatunk van, ami cigány katonát itt is bizonyít. Ráadásul az egyik cigány katona, a Ferkó, aki éppen az olasz harctéren küzdött, róla annyit lehet tudni, hogy a hadnagy úr és Ferkó néhány kézigránáttal több mint 240 olaszt ejtettek fogságba az egyik kavernában. Tehát akár ilyen esetek is fennmaradtak, és ezeket is megőrzítte a hadtörténelem a számunkra.
Ferkó nevét már ismerjük, de vannak-e még más nevek is? Ugye nem maradtak névtelenségbe ezek a katonák?
Nagyon sok katonánk névtelenségbe van. A cigányokat általában még 50 évvel ezelőtt sem anyakönyvezték. Ami nevek fennmaradtak, azok vagy bemondásra került nevek, és utána ezeket nagyon nehéz visszaigazolni, ezek tényleg valós neveke. Ott van viszonylag könnyű dolgunk, amikor utána tudunk járni, és a katonáknak megadják a lakóhelyének is a nevét, tehát amikor fel van tüntetve, hogy teszem azt Kecskemét cigányváros, vagy a hódmezővásárhelyi cigánytelep, és mellette ott van a foglalkozása, hogy vályogvető, vagy rézműves, és mondjuk a katonánkat kanalasnak hívják, vagy esetleg horvátnak, vagy rácnak, akkor ott igen nagy valószínűsége, hogy ott cigány katonával van dolgunk. Ez a könnyebbik rész. A nehezebbik része pedig a magával, a kóbor cigányokkal van, mivel nekik a nevüket, ezeket nagyon nehéz visszakövetni. Településhez sem kötődnek, tehát még azt se lehet kikutatni, hogy a települési anyakönyveket felkutassuk, hanem egy külön forrás van a hadi segélyeknek a kiosztása, amikor a háborúk utáni statisztikákat próbáljuk megkutatni. Ez is egy nagyon időigényes munka, nagyon nagy energiabefektetést igényel, hogy kikutassuk azokat a cigány asszonyoknak a neveit, akik férjük után mindenféle segélyben részesedtek. Itt lehet visszakövetkeztetni, hogy tényleg adott férfi kint katonaként szolgált.
Na de csak van valaki, aki a leghíresebb a cigány katonák között.
Nagyon híres cigány katonánk, ő Olá Gyuri, a diósgyőri származású Olá György, aki a 10-es honvéd gyalogezredben szolgált ebben az időszakban. Amikor először találkoztam a nevében a 10-es honvédeknek az újságában, először azt hittem, hogy ő csak egy ilyen fiktív, kitalált figura, Sasi Csabának köszönhetően, de nem, mert a Herman Otto Múzeumnak a hagyatékában van egy olyan fekete-fehér fénykép, amelyiken ugyanaz a férfi van lefotózva, aki az újságban karikatúraként megörökített férfi, ez pedig nem más, mint tényleg Olá György, aki a 10-es honvédeknél szolgált, és tényleg részt vett a magyarosi csatában, és kitüntette ott magát, és megkapta utána az ezüstvitézségi, kis ezüstvitézségi érmet. Tehát vannak ilyen cigány katonáink is, akik már a korabeli sajtó is felkapott, és sztárolt, és tőle tudjuk, hogy Miskolcon van az egyetlen cigány katonáknak állított szobor is, amelyik nem más, mint ez a 10-es honvéd szobor, ami a Gyuri megfogalmazása szerint azért ábrázol cigány katonát, mert fekete, és egyfolytában lóg. Mert ezt lehet tudni, hogy tényleg ez egy ilyen fekete-sötét szobor, és már a felállítás időpontjában is egy kicsit ilyen csálén állt a talapzaton. Sasi Csaba ezt így örökítette meg számunkra itt a 10-es évek végén.
Ahol cigányok vannak, ott nem csak muzsika van, de van nevetés is, meg van humor is, és természetesen van vicc is, akár a háború poklában is.
Igen, 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 tehát ez a népesség az, akihez már évszázadok óta az jellegzetes cigány vicceket is kötjük. Ez nem volt másképp a világháború idején, elég csak arra a mondásra gondolni, hogy fázik, mint cigány a pergőtűzben. De vannak akár Frigyes főherceghez köthető, vagy akár második Vilmoshoz köthető korabeli viccek is, amikor is cigány katonákat figuráznak ki. Ez a humor, ez nincs távol a cigány katonáktól sem, mert ahogy nézzük ezeket a naplókat, ezeket a visszaemlékezésekben, a cigány katona volt egy olyan kis Jolly Joker az adott csapatban, akinek, hogyha elnézték is, hogyha néha egy kicsit a saját zsebére is dolgozott, de ő tartotta a humorral, a zenével, tartotta a katona bajtársakban a kitartásnak a szellemét, valamint főleg már a hadifogoly naplókból van nagyon sok olyan adat arról, hogy mivel kint, amikor kifaradták maguknak a hangszereiket, ezekkel a hangszerekkel is tartották a hadifoglyokban a haza iránti vágyat, hogy egyszer hazatérjenek, és tényleg sokan ne is írják, hogy a cigány katonának köszönhetik, hogy ők utána hazatérhettek, mert tartotta bennük a lelket egyfelől, másfelől, meg a kóbor cigányok, akik Szibériától Nyugat-Európáig bekalandozták a korabeli világot, nagyon sok hadifogolynak segítettek a haza jutásban, és bújtatták és hazahozták azokat a katonákat, akiknek sikerült egy-egy ilyen lágerből megszöknie.
Van legalább becsült adat arra vonatkozóan, hogy hányan harcoltak magyar cigányok az első világháborúban, hányan estek el, vagy hányan kerültek hadifogságba?
Sajnos pontos létszámot nem tudunk ezzel kapcsolatban mondani. Statisztikák alapján tudjuk kikövetkeztetni, hogy körülbelül egy ilyen 10-15 ezer katona eshetett el az első világháborúban.
Nem csak kiállítás született a centenárium évében erről a témáról, vagy ebben a témában, hanem a Hegedűvel és Puskával című könyv is. Gondolom, hogy nehéz munka volt, nagyon sok kutatást kellett folytatni, de bizonyára, mivel egy új terület, nagyon érdekes is lehetett. Mi öltött testet ebben a könyvben?
Kiengedtük a szellemet a palacból. Ez a könyv igazából először, az elején nagyon féltünk, hogy nagyon kevés forrás lesz, amit fel tudunk gyűjteni. Főleg ezért, mert végigjártuk a múzeumokat, beszéltünk szakemberekkel, tényleg akik kutatják a témát. Nagyon kevés ember foglalkozik cigánykatonákkal Magyarországon, ezért is indultunk el egy kicsit félve, döcögősen, de aztán, ahogy mind jobban belástuk magunkat az anyagokba, előkerültek az ezred történetek, köszönhetően ennek a centenáriumnak, hogy nagyon sok forrás megjelent, vagy megjelenés alatt van, és együtt tudtunk dolgozni kollégákkal. Így elmondhattuk azt, hogy több hónap után már egy akkora írásbeli és képi anyag állt a rendelkezésünkre, hogy nyugodtan a közönség mellé is merjük ezt tárni, és utána gondolkoztunk abban, hogy úgy adjuk be a pályázatot, hogy ehhez egy könyvet is szeretnénk megjelentetni. Ez a könyv az addigi tudásunkat mutatja, annak egy nagyon kicsike kis része, De már ebben a kicsike kis részben is megpróbáltuk azokat az adatokat és azokat a kutatási eredményeket felvillantani, amit az addig eltett hónapok alatt elértünk, és ezzel a könyvvel megpróbálunk egy utat kimutatni a következő, az utánunk jövő kutatóknak, hogy mi az az irány, amit lehetne követni, és egész érdekes dolgokra lehetne még fényt deríteni.
Gondolom így is lesz, hiszen a kutatás folyik, mert bármikor, bárhonnan, bármi erő kerülhet.
Így igaz, ezért is van az, hogy a Vándor kiállításon mindig, amikor a végére érünk a kiállításnak, mindig feltesszük a kérdést, hogyha bárkinek van bármiféle adata, ismerősnek az adata, ami cigány katonákra vonatkozik, így az első világháborúval kapcsolatban, azt nagyon megköszönjük, hogyha meg tudja velünk osztani. Érdekességként szinte mindenhol kerülnek elő ilyen fotók, mindenhol kerülnek elő egy-egy levél, vagy egy visszaemlékezés, hogy igen, nagyapámnak vagy dédapámnak volt cigány katonatársa, és akkor vagy újabb adatokat kapunk, vagy meglévő adatokat tudunk még jobban felöltöztetni egy-egy információval, és mindig jöhetnek elő újabb és újabb adatok. Ez a legjobb adat, és az egyik legérdekesebb volt, amikor az újpesti nagy roma közösség előtt tudtuk bemutatni ezt az előadást, és tényleg érdeklődve hallgatták végig, és utána egyfelől tanítónők kerestek meg minket, hogy milyen jó, hogy van ez a kiállítás, és szeretnék, hogyha a diákoknak is minél több diák tudná ezt megtekinteni, vagy esetleg az iskolába is be tudnánk ezt náluk mutatni, egy ilyen rendhagyó történelem óra keretében. Másfelől tényleg előjöttek azok az újpesti cigányok is, akik elmajd mesélték, hogy tényleg a dédapjának elvesztette a lábát, de ott volt az első világháborúban, és szépen-szépen gyűjtögetjük ezeket az adatokat, és ehhez pontosan amiatt, hogy a könyv véges, de az internet végtelennek tekinthető, ezért hoztuk létre ezt a Hegedűvel és Puskával honlapot, ahová várjuk a mindenféle ilyen adatot, amit szívesen feltöltünk és bemutatunk a nagy közönségnek is, hogy még mindig kerülhetnek elő újabb cigány katonák.
Kedves hallgatóink, Solc Róbert Gergely régész történésszel a nagy háború elfeledett cigány katonáiról, Jászter Beáta beszélgetett.